Rádióból a 94 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
és ő mélyül befogadá Szentlélektől Szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Íme az Úr szolgáló leánya.
Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
És az ige testélőn,
és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó napot és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. június 13-án szombaton. A zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Karkus István nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint egyházi híreink követnek. Utána Szólj Uram, a mai napi evangélium magyar, szlovák, lovári és német nyelven hangzik el. A szentek szent életű emberekben a mai napon páduai Szent Antalról hallanak, és ezt az órát Névnap és Kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13 órakor hírekkel jelentkezünk, majd a zenemesterei szórakoztatják önöket. A 14 órai híreket követően a 7 évfordulóját, valamint Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg, annak is a pénteki adását. Szintén 14 órától Tokai Vételkörzetünkben Lélekműhely című műsorunkban kulturális magazint hallanak, míg Törökszent Miklósi és kisújszállási adóink Szülőföld című összeállításunkat sugározzák. A 15 órai hírek után a Zöld Hullám pénteki adását hallgathatják meg újra, 15:30-tól pedig 7 nap. Válogatás régiónk e heti legfontosabb híreiből, eseményeiből. A 16 óra 5 perckor kezdődő kávéház vendége ezúttal Bari Árpád festőművész, orvos lesz. Vele beszélget majd kalandos életéről az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Érdemes lesz velük tartani. Következzen most rövid ajánlónk.
Nekem mindig nagyon fontos volt, hogy igazolják, vagy igazolódjanak a törekvéseim, és ezért szoktam úgy is fogalmazni, hogy engem a közönség tett festővé vagy művészé, mert a közönség mindig mindenhol, és ezt már mondhatom általános értelemben, tehát nyugaton is, Amerikától, Franciaországon át, Norvégián és Németországon keresztül, mindenhol megfogta azokat az embereket, akik bejöttek egy kiállításra.
17 órakor regionális híreket, majd regionális sporthíreket hallanak, és 17 óra 30-tól megismételjük a Krisztus kereszt az erdőn múlt vasárnapi adását. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Utána elmondjuk az imát Csepelényi György boldogávatásáért, valamint egyházi hírekkel és esti mesével jelentkezünk még 19 óra előtt. A 19 órai híreket az Ökumené, a testvéregyházak fél órája követi, utána pedig a Caritas Percek című műsorainkat kísérhetik figyelemmel. 19 órától külön műsorral jelentkezünk Tokaji Vételkörzetünkben is, Találkozás címmel. Gasztronómiai műsort és hegyaljai látképet hallanak, míg Törökszent Miklósi és kisújszállási adóink van az életünkben, kulturális műsorral jelentkezünk. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb a 20 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!
Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Hálaadó szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek a tanév végén. Különleges ünnepünk van, intézményeink, iskoláink hálaadó szentmiséje. Megköszönjük Istennek, hogy velünk van, segített a szolgálatban, s hálát adunk azokért a fiatalokért, akik az iskolák javaslatára kitüntetésben részesülnek, mondta az érsek a szentmise kezdetén köszöntőjében. A főpásztor beszédében örömének adott hangot, hogy fiatalokkal telt meg az egri bazilika. A napszentje Szent Barnabás apostol életére utalva hangsúlyozta, ő tudta, hogy mire használja idejét, arra, hogy jót tegyen, s hirdesse Isten országát. A tanítványok szétszólódtak a világban, s bátran megvallották, hogy Jézus Krisztust követik. Lelkesedés és öröm töltötte el őket, s ez ma is jelen van az egyházban. Az érsek a fiatalokhoz fordulva azt kérte, az új szövetségi szentírásból olvassák el az apostolok cselekedeteit a nyár folyamán, csodákat lehet találni ebben, s a Krisztushoz ragaszkodás különleges példái, fogalmazott. Ternyák érsek elmondta még, büszke a jelenlévő fiatalokra, akiket kiváló teljesítményük miatt kitüntetnek. A szentmise után Kubik Zsolt, a mezőkövesdi Szent László plébánia káplánya tartott előadást. Ezt követően adták át a kitüntetéseket a tanévben kiváló teljesítményt nyújtó, példás közösségi életet élő diákoknak. A Katolikus Karitász sikeresen lezárta a Katolikus Karitász Integrációs Központ támogató szolgáltatásai második ütem című projektjét, melynek célja a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésének támogatása volt, adta hírül a Karitász. A projekt 107,5 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a menekültügyi migrációs és integrációs alap plusz keretében. A projektben lakhatási és megélhetési támogatás, magyar, mint idegen nyelvi képzés, munkaerőpiaci tanácsadás, állampolgári és interkulturális kompetenciafejlesztés, valamint pszichoszociális és mentálhigiénés segítségnyújtás valósult meg. A program legalább 140 fő támogatását tűzte ki célul. 2025. november 1-én indult, és május 31-ig biztosított támogatást az érintettek számára. A Rákóczi Szövetség új szabadidő parkját Sátoralja új helyen Kozma Imre atyáról nevezték el. A szövetség, amelynek alapítása óta támogatója és rendszeres vendége volt Kozma Imre atya, hagyományosan 1000 kárpát-medencei középiskolás részvételével emlékezett meg a Nemzeti Összetartozás napjáról. Kozma Imre atya minden évben a születésnapján elzarándokolt Sátoraljaújhelyre, a szövetség központjába, hogy együtt emlékezzen a fiatalokkal, mert, ahogy fogalmazott, lelki összetartozásunk megvalósítását az új ország határok nem akadályozhatják meg. Az idei megemlékezés kiemelt programja volt annak a 4 hektáros területnek a megszentelése, amely a jövőben a Kárpát-medencei fiatalság találkozó helyéül szolgálhat majd, és ettől kezdve Kozma Imre atya nevét viseli. Tampusz Telián, a Máltai Szeretett Szolgálat munkatársa és Kozma Imre atya egykori közvetlen segítője idézte fel a jelenlévők számára, ki is volt a Szeretett Szolgálat alapító elnöke, és miért is volt fontos számára a szövetséggel való szoros kapcsolat. A Kozma Imre parkot Nagy Ferenc atya és Hírling Attila atya áldotta meg, majd a Máltai Szeretett Szolgálat és a Rákóczi Szövetség képviselői, valamint Kozma Imre közvetlen munkatársai együtt jelképesen megnyitották a közösségi teret. Petrasovszky Manó egy görög-katolikus festő sorsa 20. században címmel nyílt új időszaki kiállítás a Nyíregyházi Görög-Katolikus Múzeumban. Dr. Terdik Szilveszter művészettörténész, a kiállítás kurátora, a megnyitón hangsúlyozta, a művész munkáiban a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás harmonikusan találkozik.
Petrasovszky Manónak a stílusát a hagyományhoz és a modernitáshoz való ragaszkodás egyszerre jellemezte, tehát megpróbálta a régi koroknak a művészeti elemeit a saját kora öntösébe öltöztetni. Ugye alapvetően vallásos témájú képeket festett, mondhatjuk azt, hogy megpróbálkozott az ikonfestészettel, hiszen görögkatolikus közegből származott, és az elméleti írásai alapvetően erről szólnak, hogy mit jelent a bizánci hagyomány, az oroszlán festészet. Erről sokat írt, és ugye érdemes azt megnézni, hogy ez a műveiben hogyan valósult meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy van egy hagyományhoz való ragaszkodás a műveiben, ami például az aranyháttér, a díszes aranyháttér, ugye a szent figuráknak ikonosságra törekvő beállítása abszolút érzékelhető, ugyanakkor egyfajta neobarok, neoklasszicizmus is érzékelhető a művein.
A kiállítás megnyitóján dr. Szabó Irén, a múzeum igazgatója is beszélt a művész életéről, munkáiról. Ahogy fogalmazott, ez a kiállítás azért is különleges, mivel korábban nem nyílt hasonló az alkotó műveiből.
A II. Világháború utáni változások során, ugye, amikor az egyházi művészet nem volt egy különösebben kedvelt vagy elismert műfaj, neki még nem volt életmű kiállítása. Tehát ez egy posztumusz kiállítás, amivel az életmű 3 nagy korszakát jelenítjük meg, és ezzel, mint egy emléket állítva, egy különleges egyházművészeti korszaknak az az időszak, ami a görögkatolikus egyházban, azt hiszem éppen Petrasovszky Manó művészetével véget is ért, az a fajta naturális festészet, amiben benne van a bizánci ihletettség, hiszen ő nagyon jól ismerte a bizánci festészet sajátosságait, de mégis ő azt tanulta, hogy mindenféle stílusban kell tudni festeni, és a római katolikus közösségeknek épp úgy, mint görög katolikus közösségeknek.
Az élet szent. Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látható. A tárlatról Lukács Krisztinát, a Szent Janka imakör egyik alapítóját és a Magyarországi Billings Központ vezetőjét hallják.
A kiállítás mögött több éves kutatómunka van, és lelki élet is, mondhatom. Többünknek, a Szent Janka imakör tagjai közül, többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását ima meghallgatások kapcsán, és szerettük volna ezt közkincsíteni, tehát az ő életszentségét szerettük volna megmutatni másoknak, és az a vágyunk született meg, hogy Magyarországon is ismerté váljon az ő életszentsége, az ő személyisége.
Hogyan képzeljék el a rádióhallgatók?
Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is, Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is készthet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük, körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinól áll. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy mivel mi Szent Janka családjával kapcsolatban vagyunk, ezért az ő lányától és hát a rokonaitól kaptunk fotókat, nagyon jó minőségben, jó felbontású képeket, amelyekkel díszítettük a molinókat. Úgyhogy itt eredeti fényképek vannak Szent Jankáról. Az installációk, a csendéletek pedig korabeli tárgyakat tartalmaznak, és ezek is segítik egy picit az ő életében való elmélyedését.
Megkezdődött a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társszékes egyház 1904-ben épített Angster orgonájának teljes szétszerelése és felújítása. A feladatot az ócsai illetőségű Süveges István orgonaépítő és csapata végzik, akik már számos jelentős hangszer felújításán dolgoztak országszerte.
Igazából most az első lépcsőt, amit láthatunk, a sípokat kiemeltük belőle, ezeket hazavisszük, felmérjük, ekkor kiderül minden pontosan, hogy mi az, ami eredetire megmarad belőle. A méreteik alapján utána egy rajzot elkészítünk, ugyanis a hangszer bővülni is fog új regiszterekkel, de azért a szekrényének a mérete az nagyon sok mindenben behatárol. Én nagyon sok olyan orgonát tartok arba, ahol a regiszter számot tették a legelső helyre, nem szabad. Tehát azt látom a munkám folyamán, hogy a karbantarthatóságot kell az elsődleges helyre tenni, a hangja mellett persze, de azok a hangszerek, amiket nem lehet karbantartani, azokat nem is fogják egy idő után karbantartani, majd leromlik nekik az állapotuk annyira, hogy inkább akkor megválnak tőlük. Tehát a hangszer befogadó képessége az a határ.
A székesegyház közössége régóta ragaszkodik az ikonikus hangszerhez, ezért a felújítás érdekében széleskörű összefogás indult. Több mint 300 támogató ajánlott fel pénzt az orgona megmentésére, sokan egy-egy sípot jelképesen örökbe is fogadtak, mondta Soltész Béla, a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyház kántora.
A közösség számára elsősorban is tolmácsolni szeretném a plébános atya és a magam köszönetét és háláját, hiszen nagyon sokan adakoztak, több mint 300 név már összegyűlt, akik örökbe fogadtak orgonasípot, és ezért indulhatott el leginkább a átépítési folyamat. Most ugye hosszabb ideig elnémult a nagy orgona, elköszöntünk tőle márciusba, és így a karorgonát fogjuk használni liturgikus eseményeken.
Június 14-én vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik. Főcelebránsa Szántó József, Jászberényi, főesperes, aranymisés atya lesz. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
Reklám. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt, anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék. 3 nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged. Ő azt felelte: miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Ám ők nem értették, mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe is engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! Újongó örömmel örülök az Úrban, lelkem újong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igaz élet köntösébe burkolt. Mitől szeplőtelen a szent szűz szíve? Az áteredő bűn alól kivette az Isten, ugyanakkor nem tette vétkezhetetlenné. Az ő szabadsága abban nyilatkozott meg, hogy minden más helyett, testét, lelkét, egészen az Úristen és az ő egyszülött fia rendelkezésére bocsátotta. Ennek egyik eleme a befogadás. Szűz Mária szívébe véste ezeket a dolgokat. A mi szeplő szívünkre az jellemző, hogy mindent magába fogad, jót és rosszat egyaránt. Így fordulhat elő, hogy mérgezett forrássá válik, mely egyszerre ont édes és keserű vizet. Szűz Mária szíve csak Isten szentséges titka számára volt nyitva. Azt kereste, arra volt fogékony minden szóban, akár angyaltól, akár embertől, akár szent fiától származott, s a szavakat befogadta, szívébe véste, és elgondolkozott rajtuk. A szív emberségünk központja képes a csodára, hogy befogadja a felfoghatatlan Istent. S vajon nem az képes egyedül igazán befogadni az embert is, a maga felfoghatatlan titkával, végtelenre táguló, Istenre nyíló vágyával, aki nyitott az Istenre? Ezért bízhatta Jézus a kereszten Máriára szeretett tanítványát. Ezért tudhatjuk őt az egyház anyjának, égi édesanyánknak. A másik dolog, amely Szűz Mária szívét megőrizte szeplőtelennek, az Úrban való újongó örvendezés. Kevés szó maradt fönn a szeplőtelen szűztől az evangéliumban, de jellemző, hogy a leghosszabb beszéde egy imádság, a Magnifikát, amelyben újongva dicsőíti Istent és hálát ad neki. Isten műveinek elragadtatott szemlélése, és az ebből fakadó Isten dicséret őrzi meg szívünket leghatékonyabban a bűn szeplőitől. Talán a Szent Jónás után az volna a legfontosabb teendőnk, még a bűnök elleni kemény küzdelmeknél is fontosabb, hogy benső életünket Isten imádására, dicséretére és a neki való hálaadásra koncentráljuk. Ez Szűz Mária tisztasságának, szüzességének legbensőbb titka. Szeplőtelen szíve érintetlen paradicsomkert, ahol Isten jár kell, és az ő ártatlansága, szépsége, békéje és öröme lakozik.
A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď má 12 rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpovediami. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. Počuli sme slovo Pánovo.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
A Jákob kérdezle Józsefos, kon la Máriake romsas, haj le Krisztuske pendodadsas. Le Jézus Krisztuske kadisas erekagyi maske pecipia. Leski deje Mária le Józsefesa inke ci insulisardaspe, kademezi laspe, ke sávórez azsutyárel, kathára szunto duho. Lakor rom o József csácsom manussas, haj csikamelaszte kerella zsavo pelate, kamlaszte mukella csordánes. Szár pagrelasz peszki gógyi, ek inzsérosikagyi lasz leszke andos szumuno, haj pendasz leszke, József le Dávidoszko sávo, nadarapasa tutete lesz la Mária kira romja. O sávó, kasz azsukár el, katára szunta duho abla. Kana rakhagyola, lake kodos sávó, tu trubulte desz lesz koánav Jézus, ke vojabla kodo, kaj skepi la peszke narodos, anda penge bezeha. Kadalsa anda kadi peci sajle, kadete avel čáče, kodiso profito pendas peske vorbasa, eta e numero barišej per la pari, haj avlala ekša vokasko anapsi Emanuel, kade kodi penelpe, ke o del si amenca. Kana o Józsefu štilo anda peski lindri, sogodi kade kerdas sar pendas leske o inžero, le dev lesko, las la Mária paša peste sar peska romni. Ba citro majlo tetraila sa žipune čiara chadilo o šávo, aj atunči das lesko ánav Jézusi.
Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
Evangélium nach Lukas. Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. Als er 12 Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf dem Heimweg. Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei der Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen, und seine Mutter sagte zu ihm: Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szentéletű emberek.
Páduai Szent Antal áldozópap egyháztanító. Lisszabonban született 1195. augusztus 15-én. Arcellában halt meg 1231. június 13-án. Mindössze 36 évet élt. Szinte kivétel nélkül minden katolikus templomban megtalálható két nagy szentünk képe vagy szobra. Az egyik Lizeói kis Szent Terézé, a másik a csodatevő páduai Szent Antalé, ahogyan tisztelői nevezik. Szülei előkelő gazdag emberek voltak. Mindketten a királyi család távoli rokonai. Érthető, ha Antalnak is rangjához méltó nevelést biztosítottak. 15 éves korában az ágostonrendi kanonokokhoz küldték tanulni. Itt annyira megkedvelte a szerzetesi közös életet, hogy nem is ment haza többé. 17 éves korában letette a szerzetesi fogadalmat. Nagy odaadással, páratlan sikerrel tanulmányozta a Szentírást és a Szentatyák műveit. 1220-ban Marokkóból hazahozták Európába az első ferences vértanúk földi maradványait. Ez olyan nagy hatással volt rá, hogy maga is ferences szerzetes lett. Nagy alázata, mélységes lelkiélete mellett csak egy vágya volt, hithirdetőnek menni Marokkóba. Elöljárói beleegyezésével el is ment Afrikába, de az úrnak más tervei voltak vele. Megbetegedett, s állapota annyira súlyos lett, hogy szerzetes társai visszaküldték Európába. A hajót, melyen hazafelé utazott, a vihar Szicília szigetére sodorta. 9 hónapot töltött itt, s egészsége csak nehezen jött rendbe. Mint a legutolsó testvérek egyike, alázatosan végezte a konyhai munkákat. Éppen ekkor tartották a Ferencrend nagykáptalani gyűlését. Személyesen is találkozott Szent Ferenccel, Assisi Szent Ferenccel, aki fölfigyelt rá, s kitüntette bizalmával. Nem sokkal ezután egy véletlen eset indította el a nyilvános szereplés útján. Egy Forli nevű helységben a ferences és a domonkos szerzetesek közös ünnepséget tartottak. Az ünnepi szónok azonban nem érkezett meg. A tartományfőnök rámutatott Antalra, és felszólította, azonnal induljon a szószékre. Ekkor prédikált először nyilvánosan. De olyan hévvel és lelkesedéssel, mély tudással és alapossággal, hogy hallgatói ámulatba estek. Ettől kezdve a szerzetes jelöltek mestere lett, pedig csak 26 éves volt. Ezt a kinevezést maga Assisi Szent Ferenc erősítette meg. Antal híres elve volt, többet tanuljunk Jézus példájából, aki többet imádkozott, mint olvasott. Antal rövidesen Európa híres szónoka lett. Hatalmas tömegek hallgatták étlen szomjan, mint egykor az Úr Jézust a pusztában. Ő is a szabadban prédikált. Beszédeit Isten különös jelekkel kísérte. Gyakran megtörtént, hogy bár csak portugál nyelven prédikált, más nyelvet nem is ismert, szavait megértették olasz és francia hallgatói is. Még különösebb volt, hogy gyenge hangját mikrofon nélkül is kitűnően hallották a tőle messzire állók is. Amikor Riminiben az olasz halászok vallási érzéketlenségükben kigúnyolták prédikációját, ő a tenger felé fordult és így kiáltott. Halak, jöjjetek, legalább ti hallgassátok meg, mit beszélek Istenről. És nyilvános csoda történt. Egyszerre megmozdult a víz, és ezer meg ezer hal dugta ki fejét a vízből, a szent felé fordulva, mintha figyelnének. Az ort halászok megrémültek, majd magukba szálltak, és megtértek. Papi tevékenysége nem merült ki az igehirdetésben. Fölkereste a lelki szükségben szenvedőket. A csüggedőket vigasztalta, a bűnösöket megdorgálta, a haragosokat kibékítette, a foglyokat kiváltotta. A népszerű Antal testvér mindenkit szeretett, és mindenkin akart segíteni. Nagy részvétel volt a gazdagok iránt. Róluk ez volt a véleménye, hogy a gazdagság tövis, amely szúr, és a tulajdonos vérét szívja. Legközelebb álltak szívéhez a gyengék, az elnyomottak, kiuzsorázottak, szegények. Gyóntató székéhez tömegével fordultak az emberek. Ő maga pedig szigorúan böjtölt, csak annyi táplálékot vett magához, amennyire szüksége volt az életben maradáshoz. Az önsanyargató élet nem sokára kimerítette. végelgyengülésben szenvedve, Isten csodálatos erőt adott neki, hogy nagy lelkével ellensúlyozhassa a testi gyengeségeit. Hősiességét mindenki csodálta. A legenda szerint egy alkalommal, amikor imádkozott, imakönyve felett egy gyönyörű kisgyermeket pillantott meg. A gyermek Jézus volt, aki őt átölelte. Legtöbb szentképünk, szobrunk is így ábrázolja őt. Ereje fogytával közeledő halálát érezve a magányba kívánkozott. Itt akart fölkészülni a nagy számadásra. Meggyónt, megáldozott, fölvette a betegek szentségét, és miután elvégezte a 7 bűnbánati zsoltárt, Ajkán Mária nevével csendesen elhunyt, útban Padova felé, Arcellában a ferences testvérek kíséretében. Páduában temették el a Maria Maggiore templomban, mégpedig keddi napon, nagy ünnepélyességgel. Azóta is kedd az ő tiszteletének szentelt nap. Már a következő év májusában a szentek közé iktatta 9. Gergely pápa. A következő évben tiszteletére Páduában szép templomot kezdtek építeni, amelyet 32 év múlva fejeztek be. Amikor testét ide áthozták, koporsójában a nyelve teljesen ép, vérpiros volt, míg a teste többi része teljesen elporlatt. Szent Bonaventura, aki jelen volt koporsója fölnyitásánál, mély megindultsággal vette kezébe ezt a szent erekjét, és megcsókolta. Így kiáltott fel, áldott nyelv, amely mindig Isten dicsőségét hirdette, mely Istenhez hívta az embereket, és arra tanította az embereket, hogy Istent nagyon szeressék és örömmel szolgálják. Milyen becses lehetsz Isten előtt? Antal, könyörögj érettünk. E drága erekjét ma is értékes erekje mutatóban bárki megcsodálhatja Páduában, a bazilikában. Szent Antal közben járó erejét, az ő hatására történő ima meghallgatásokat ma is milliók tapasztalják, s nem utolsó sorban mindenhol a szegények, akikről a Szent Antal kenyerével és templomaink Szent Antal persejének pénzösszegével gondoskodik a világ végéig. Prédikációjából csak nagyon röviden említett néhány szót. Aki eltelik Szentlélekkel, az különféle nyelveken beszél. A sokféle nyelv nem más, mint a Krisztusról szóló sokféle tanúságtétel, mint az alázat, szegénység, türelem és engedelmesség, amelyeken akkor szólalunk meg, amikor azokat önmagunkban másoknak megmutatjuk. Eleven a szó, ha a tettek beszélnek. Kérlek benneteket, hallgassanak el a puszta szavak, és szóljanak a tettek. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, te néped számára páduai Szent Antalt kiváló ige hirdetővé és gondjainkban hathatós közben járóvá tetted. Add, hogy segítségével mi is a krisztusi élet útján járjunk, és minden nehézségben érezzük támogatásodat.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Mai napon, kedves hallgatóink, Antal és Anett névnapja van. Az Anett az Anna önállósult francia becézőjéből származik, amelynek jelentése kegyelem, könyörület. Az Antal a római Antonius nemzetség név rövidülése, jelentése valószínűleg herceg vagy fejedelem. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma Antal, illetve Anett nevű rokonaiknak és ismerőseiknek. El ne felejtsék felköszönteni őket a mai napon. A nevek viselőit Isten éltesse sokáig.
mész-e sírni, ha senki se látja, vagy felfeküdni egy régi zongorára? Akarsz-e másnak utolsó csókja lenni? Esőben, háborúba menni? Szál, szál, szál az ének, őszintének lenni vétek. Csak tartsd a szád, és minden megy tovább. Szál, szál, szál az ének, fentről mindig szép az élet. Vagy dúdold el a vágyaid dalát. Akarsz-e lenni csillag az égen, vakító napsütés éjjel a sötétben? Igen, vakító napsütés éjjel a sötétben.
Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
Kedves hallgatóink, lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. A mai napon született a nemzetközi hírű motortervező gépészmérnök Sklenár János Budapesten 1884-ben. Budapesten szerzett oklevelet. Majd az első világháború alatt Fischamenden a katonai légügyi motorkísérleti állomáson teljesített szolgálatot. Itt foglalkozott először a belső égésű motorok vezérlésének új megoldásaival. A szelep nélküli gömb-tolattyús motorok első kísérleti példányai már a 20-as években bíztató eredményeket mutattak. Hatásfokuk lényegesen jobb volt a hasonló méretű, hagyományos csillagmotorokénál. Az itthoni kedvezőtlen gazdasági viszonyok, valamint a munkája iránt tapasztalt közömbösség miatt 10 évig külföldön, Németországban, Franciaországban és Svédországban dolgozott. Tökéletesítette gömb-tolattyús vezérlését. 35-től 1000 lóerőig terjedő teljesítménnyel épültek Sklenár motorok. Egyik konstrukciójára a Francia Tudományos Akadémiától kitüntetést kapott. A második világháború kitörésekor hazatért, de ekkor a politikai helyzet, a háborús termelés nem kedvezett a további kísérleti munkáknak. 45 után a műegyetem műhelyében folytatta kutatásait, de munkáját tervei szerint befejezni nem tudta. Motorjait a világ számos helyén, műszaki múzeumokban őrzik. És 1927-ben, június 13-án született Visegrádon Czoller Attila jazzgitáros. 4 éves korától hegedűleckéket vett apjától, aki zenetanár és karmester volt. 9 évesen kezdett trombitán játszani, és 18 évesen vett először gitárt a kezébe. Budapest szórakozó helyein lépett először közönség elé. Kitűnő játéktudásának a szakmában is híre ment, így a harmonika király Tabányi Mihály meghívta zenekarába. 2 évig muzsikált a Pinocchio együttesben, majd 48-ban Ausztriába emigrált. Bécsben jelentek meg első lemez felvételei. Az 50-es évek közepén már a nyugat-német jazz élet központjában, Frankfurtban dolgozott. Gyakran játszott teljesen szabadon témák és megkomponált részek nélkül. Európa nyugati felén és hamarosan a tengeren túlon is a sztárok között tartották nyilván. 59-től élt az USA-ban, és a jazz olyan óriásaival játszott együtt, mint Stan Getz, Benny Goodman, Ron Carter, Herbie Hancock. Jazz központot alapított Vermontban, ahol zenetanárként is nevet szerzett magának. Soha nem feledkezett el gyökereiről, büszkén vállalta magyarságát. A súlyosan beteg művész szülőhazájában akart búcsúzni a koncert élettől. 97-ben Budapesten és Visegrádban lépett fel utoljára. És jöjjön most két olyan személy, akik e napon hunytak el. Az első 1932-ben Szombathelyen, ő Gájer Gyula botanikus volt. 1907-ben a Kolozsvári Egyetemen jogtudományi oklevelet szerzett, majd később bíró lett Szombathelyen. Hivatali elfoglaltsága mellett botanikával, főként növényrendszertannal foglalkozott. Többek között megírta a sisakvirágok monográfiáját, feldolgozta Pozsony, majd egész Magyarország szedreit. 25-től tanított a Szegedi Egyetemen. Több kertészeti, irodalmi és politikai cikke jelent meg. 17 növényfajt róla neveztek el. Nevét viseli még egy általános iskola és egy park Szombathelyen, valamint egy emlékplakett, amelyet évente adnak át Vas megye természet és környezetvédelmében nyújtott kiemelkedő teljesítményért. És végül a mai napon hunyt el 1972-ben Honoluluban Békési György, magyar származású Nobel-díjas biofizikus, akusztikus. Diplomata édesapjának köszönhetően már kora gyermekéveitől több országban végezte tanulmányait, de fizikai doktorátusát Magyarországon a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte meg. Ezt követően a posta kísérleti állomáson hallással kapcsolatos kutatásokat végzett, konkrétan a telefonmembrán és a dobhártya preparátum összehasonlító vizsgálata keltette fel érdeklődését az akusztika iránt. A 30-as években Békési készítette el a Magyar Rádió stúdióinak akusztikai terveit. A hallás biofizikai problémáit kutatva rengeteg adatot gyűjtött össze arról, hogy hogyan és mit válaszolnak a fülcsigájában elhelyezkedő érzékelő sejtek a fizikai ingerek hatására. 46-tól külföldön dolgozott, többek között Stockholmban, a Harvard Egyetemen és a Hawaii Egyetemen. Kutató munkáját és eredményeit 61-ben jutalmazták élettani orvosi Nobel-díjjal, az elismerést a fülcsigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért kapta. Mindemellett számos egyetem díszdoktora is volt, és nemzetközileg elismert szakértőként tartották számon a közép-amerikai indián kultúrák területén is. Élete utolsó éveiben súlyos betegségekkel küzdött, emiatt már nem tudott hazalátogatni Magyarországra. Nem sokkal 73. születésnapja után Honoluluban halt meg Békési György, 1972-ben a mai napon. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.
mi nem látjuk egyformán sosem.
Hogy ugyanúgy hoz ugyanazt, vagy szebb, mint amilyen. Te is így, én is máshogy képzelem.
És ugyanúgy jön fel a hold, ugyanúgy fogy el. Neked mégis másképp, mint nekem.
Sose járunk ugyanott, csak azonos helyen. Két világ, ami nincs is túl közel.
Itt szeretem, és bármi lesz velünk, soha úgy ne legyen, hogy egyformák legyünk. Amíg egymáshoz változunk, tükörképpen tükörkép vagyunk. Idegen, akit lépésenként engedsz közelem, akiről lassan elhiszed, hogy téged keresett. Mosolyog, ahogy átölel, mert tudja, kitől el. Egy idegen, akit lépésenként engedett közel. Tanulunk és tanulunk, szépen haladunk, egyre több, amit végképp nem tudunk. Szerelem és türelem, forró hidegen, két világ, ami együtt van jelen. Idegen, akit lépésenként enged közelem, akiről lassan elhiszem, hogy téged keresem. Mosolyog, ahogy átölel, nem tudja, kitől el. Egy idegen, akit lépésenként enged közelem.